Sok szeretettel köszöntelek benneteket, miután kicsikét rátok ijesztettek, megpróbálom egy kicsikét úgy oldani a feszültséget. 80-100G-vel készültem, és sikerült 20-ra körülbelül leredukálnom. Minimum ennyi az az iga, ami az alapját képezi az első résznek, de nyilván szortírozni kell. Igyekszek amennyire lehet szűkíteni a dolgokat. Nyissuk ki Bibliánkat a János első levelénél, és egyetlen egy igeverset szeretnék felolvasni, majd a folytatásban lesz majd ennek egy bővebb kifejtése is. Most csak alapigéjük szeretném felolvasni egy bevezetőül a előttünk álló igehirdetések előtt, hogy miről is lesz szó. Tehát 1 János 2.18. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most sok Antikrisztus támadt. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Régóta forgott már bennem az üzenet a utolsó időkkel kapcsolatban, és az elmúlt időszakban olyan események történtek a világban, a társadalomban, illetve úgy általában a kereszténységben, ami még inkább felkeltette az érdeklődésemet, hogy egy kicsikét mélyebben ássak ebbe a témába. És azt is láttam, hogy ezt a témát megérteni, a bibliai időszemlélete, a bibliai gondolkodás, mi az idővel kapcsolatban, illetve a proféták hogyan látják az időt, ennek az ismerete nélkül az utolsó időket nem tudjuk értelmezni. A mi időszemléletünk, a nyugat-európai, illetve a európai kultúrái, majd fogok erről egy kicsikét beszélni, teljesen idegen, teljesen más az időszemlélete a bibliai gondolkodásmódtól, és ez sok mértékben meghatározza, befolyásolja azt, hogy hogyan gondolkozunk a végidőkről. Pál apostol a Tesszalonikai első levelének 5. részében arról ír, az első levelében, hogy az időkről és az időszakokról, ez a Kronosz és a Kairosz, amiről ma is szó lesz, nem szükséges szólnom nektek, mert ezeket ismeritek. Ezt Pál apostol úgy mondja, hogy körülbelül 3-4 hetet tölt Tesszalonikában, miután a gyűlözés következtében tovább megyen, és ha megnézzük az első tesszalonikai levelet, illetve a második tesszalonikai levelet, akkor azt látjuk, hogy Pál apostol ez alatt a néhány hét alatt olyan alapokat fektetett a gyülekezetbe, amelyek segítségével meg tudták érteni a prófétai írásokat, és hogy korábban is mondtam már egy szolgálatomban, a második, harmadik századig a kereszténység a proféciákat szó szerint vette, szó szerint értelmezte, és ezután következő időszakban történt egy allegórikus váltás egy teológiai irányzat miatt, és innentől kezdve a proféciákat elszellemiesítették, majd egy négyszintű írásmagyarázati alapelv következett a kora középkori és a késő középkori teológiában, de most ma erről nem fogunk beszélni. Ahogy mondtam, ez egy hosszabb sorozat lesz, nem tudom pontosan hány része lesz. Terveim szerint a következő témákat kellene áttekinteni nagy vonalakban, hogy képet kapjunk a dologról. Mai alkalom az utolsó idők értelmezésével szeretnék beszélni a bibliai időszemléletről. Következő alkalommal az Antikrisztus személyiségéről és pszichogramjáról szeretnék beszélni, vagyis milyen tulajdonságai vannak neki. Majd megnézzük az Antikrisztus tervét Izraellel, milyen munkája van a nemzetekben, Isten hogyan evakuálja az egyházat ebből a háborús övezetből, hogyan emelkedik fel az antikrisztusi birodalom, hogyan bukik el, és végül az 1000 éves királyság áldásaival, a Rav Shalommal, a nagy békességgel szeretnék foglalkozni. Ahogy látjátok, ez ilyen 8, de legalább ilyen 10-12 téma lesz, tehát ha az Úr megsegít, akkor talán jövő év végére be is fogom tudni fejezni ezt a témát. Igyekszem, nem biztos, hogy sikerülni fog, de ez is nagy léptékű lesz természetesen. Nézzük akkor a első és legfontosabb dolgot az utolsó idők értelmezésével kapcsolatban, hogy a Biblia az utolsó időkkel kapcsolatban kétféle értelmezés van a keresztény teológiában és a bibliai látásmódban. Az egyik egy szűkített utolsó idők, ez az az időszak, ami közvetlenül ennek a korszaknak, a gyülekezet korszakának a lezárulását jelenti, majd belépést az átmeneti időszakba, a 7 éves nyomorúságba. Ezt nevezi a Biblia az utolsó időknek, ha a szűkebb értelmét vesszük. A tágabb értelmezésben viszont a Zsidó Középlevél első részében arról van szó, mindjárt fogok erről egy kicsikét bővebben beszélni, hogy az utolsó időkben jött el Jézus Krisztus, tehát az utolsó idő már legalább 2000 éve tart, és ebből is látszik, hogy az Isten gondolkodásmód és az idő szemlélete teljesen más, mint a mi gondolkodásmódunk. Ha azt nézzük, hogy János Krisztus után 85-90 körül írja az első levelét, illetve az evangéliumát, és itt már az utolsó óráról beszél a végidőkkel kapcsolatban, és beszél arról is, hogy az utolsó órának az egyik jellemzője az lesz, hogy lesz majd sok antikrisztus, lesz antikrisztusi szellemiség, és lesz egy antikrisztus, akiben ez mind manifesztálódni fog. És azt is lehet látni, hogy bár hibás bibliai értelmezés volt, de a történelem során az elmúlt 2000 évben nagyon sok személyre ráfogták, hogy ő az antikrisztus, Néró császártól elkezdve a különböző Mohamedig, Genghis Khanig, Napóleonig, mindenkiig. És az annyiból érdekes ez az egész, hogy úgy tűnik a dolog, mintha Isten, ha bármikor lezárta volna a kegyelemnek a korszakát, az Antikrisztus mindig talált, vagy a sátán mindig talált volna egy olyan szemét, akiben manifesztálódni tud, akinek át tudja adni az erejét és a hatalmát, és ugyanúgy be fogunk majd lépni a nyomorúság időszakába. De ez a személy még látásunk szerint nem érkezett el. Jó, nézzük az időszemléletet, csak nagyon röviden, ez egy része filozófia, ezért nem is fogok mélyen belemenni, csak nagyon röviden tőmondatokban. Az ókori világban alapvetően kétfajta időszemlélet valósult meg a bibliai gondolkodásmód mellett, amit nem a bibliai népek használtak. Az egyik az úgynevezett ciklikus elv, ez főleg a görögök használták. Ennek annyi a lényege, hogy minden, ami él és mozog, az meghal, utána újra születik. Egy folyamatos körforgás van a természetben, ahogy változik a négy évszak, ahogy változik a nappal és az éjszaka. Mindig egy ilyen folyamatos körforgás van. Az ember ki van szolgáltatva ennek a körforgásnak, és amikor lezárul egy ilyen ciklus, akkor kezdődik minden előről. Amikor volt a maja naptár körüli hisztéria 2012-ben, ott a maják sem a világvégét mondták 2012-vel kapcsolatban, hanem újra kezdődik minden előről, ami valamikor valahol elkezdődött. A görög gondolkodásmód ilyen volt, ebből vezették le többek között azt a tantételt Platón és Arisztotelész és társai, hogy van reinkarnáció, mert valahol valaki, majd valahogy valamilyen formában újjá fog születni. Ez volt a görög gondolkodásmód, és az a furcsa az egész, hogy a Krisztus utáni második században a keresztény egyházban elterjed ez a fajta gondolkodásmód, és ezt a fajta gondolkodásmódot be fogják vinni a teológiába, és a 150-170-es évektől az alexandriai egyházatják, különösen alexandriai Kelemen, majd később ennek nyomán Origenész, már teljesen görög szemléletmóddal tekinti az időt, és talán nem is véletlen, hogy pont ezzel kapcsolatban jön majd ez elő, hogy még a halál után is van egy lehetőség, a purgatórium tan is többek között ide vezethető vissza, hogy még innen ki lehet imádkozni az embereket, mert még szépen tovább lehet lépni, van egy következő szint, lehet még új dolgot készíteni. A spirális időszemlélet az általában a keleti kultúrákban terjedt el, akik ugyanazt vallják hasonlóan, hogy minden ciklikus, viszont szinteket lehet lépni. Tehát ezért van például, hogy el lehet jutni a nirvánáig, vagy a teljes megsemmisülésig, vagy ha valaki nagyon rossz ember volt, akkor egy alacsonyabb létformában akár állatként fog visszajönni. És ez a fajta gondolkodásmód mindig szemben állt és mindig ütközött a bibliai kijelentésekkel, mert a Bibliának az időszemlélete, a Bibliának a gondolkodásmódja az lineáris időszemlélet. Van egy kezdet és van egy vég. A Isten, mikor megteremtette a világmindenséget és a kezdetben létrehozta az univerzumot, akkor ezzel az időt is elhelyezte benne, és Isten az időnek az ura. Nem egy materialista termék, nem csak úgy létrejött valahogy valamikor az evolúció során, hanem az idő, az Istennek a teremtése, erről fogok egy picit mindjárt beszélni. És ebből fakadt az, hogy ez a nem bibliai gondolkodásmód, hogy mindig vannak új dolgok, össze lehet keverni a különböző idősíkokat, lehet ide-oda-vissza játszani a dolgokat. Ebből alakult ki azután az, hogy az utolsó időkkel kapcsolatos tanítás egy részét elszellemiesítették, egy részében pedig helytelen következtetésre jutottak. Most fogok mutatni négy ábrát, ami a leggyakoribb értelmezési módok az utolsó időkkel kapcsolatban. Nem fogjuk részletesen végigvenni, mert mindegyik egy-egy istentisztelet tárgyát képezni, csak nagyon röviden tőmondatokban szeretnék róla beszélni, és talán majd rá fogtok jönni arra, hogy mikor ezekről beszélek, hogy ha olvastok utolsó időkről szóló könyveket, akkor lehet látni, hogy miért írja az egyik ezt az eseményt ide, a másik miért helyezi Jézus visszajövetelét oda, és miért van ilyen sok káosz a kereszténységben az utolsó időkkel kapcsolatban. Pontosan azért, mert a bibliai időszemléletet és a prófétai látást elveszítette az egyház, és de azért púvópatakszerűen mindig megjelentek ezek a dolgok, és többek között a reformációnak is az előszele az volt, hogy nagyon sok végidőkkel kapcsolatos csalódás volt a katolikus teológia, mert legalább 5 időpont volt, amire az idők végét várták, az utolsó 1400-as évek közepén volt a pestis járvány idején is, amikor szintén nem következett be a világ vége. Ez nagyon mély biblia kutatást indított el, többek között a keleti szerzetesek, akik menekültek Bizáncból Nyugat-Európába, és ezzel tulajdonképpen az eszkatológia egy új lendületet kapott, csak a probléma az volt, hogy a protestáns reformáció nem ment vissza az apostoli időszakig, hanem Augustinusnál megállt, és az augusztuszi modellt vették át a protestáns közösségek. Jó, négy értelmezési irányzat van. Ezeknek is vannak egyes alpontjai, ahogy mondtam, a időrendi sorrenddel vannak problémák, és ez is a bibliai időszemléletből fakad. Majd fogjuk látni, hogy a Biblia nem elsősorban időpontokban, hanem eseményekben gondolkozik. Hát a prófétai látás nem mindig az időre fókuszál, talán Dániel az egyetlen kivétel ezzel kapcsolatban, hanem mindig eseményeket mond, eseményekhez köt dolgokat, nem pedig időszakokhoz vagy időkhöz, Kronoszhoz és Kairoszhoz. Az első az allegórikus vagy idealista magyarázat, nagyon röviden tőmondatokban, az azt jelenti, hogy a Jelenések könyvében leírt proféciák, illetve ehhez párhuzamos ószövetségi proféciák csak allegórikus módon lehet értelmezni, és a Jelenések könyve tulajdonképpen arról szól, hogy Isten egyháza hogyan győzi le a gonoszt a jó cselekedetek által, és a új ég és az új föld, illetve a sátánnak a megkötözése az ebben az időszakban van, és az egyház uralkodik a földön. Ez a katolikus teológia nagyon röviden is tőmondatokban, és ezért lehetett az, hogy nagyon sok mindent, amit szó szerint kell venni, azt elallegorizáltak, és nem Isten szerint való módon magyarázták. A másik a történelmi magyarázat, ez főleg adventista körökbe terjedt el, illetve olyan körökben, ahol ilyen Zeitung exegézis van, hogy olvasnak valami bibliai hírt az újságban, vagy hírt az újságban, és akkor valamilyen bibliai eseményt próbálnak mellé rakni. Ezért van az, hogy az adventisták szerint például a nagy földrengés, ami soha nem volt a Földön, az 1755-ös lisszaboni földrengés, vagy a Fenevad bélyegének a felvétele, az azzal kezdődött, hogy bevezették a vasárnapnak a megünneplését, a szombatnak a rovására. Tehát ők ezt a értelmezést veszik, hogy teljesen más tartalmat adnak neki, és nyilvánvalóan, ahogy mondtam, az antikrisztus, illetve a különböző ilyen gonosz dolgok minden időben megvolt a maga megfelelője, valamikor Mohamed volt, valamikor, ahogy mondtam, Genghis Khan volt, valamikor Hitler volt, meg Napóleon, tehát nagyon, vagy Stalin, tehát nagyon sok ilyen személlyel hozták összefüggésbe. Aztán van a preterista magyarázat, ez Magyarországon nem annyira elterjedt, Newton volt ennek egyébként a nagyon nagy híve, ez nagyon röviden is tömören azt tanítja, hogy Krisztus után 70-ben, miután Jeruzsálemi templomot lerombolták, Izraelt részlegesen szétszórták, minden profécia ezzel beteljesedett, és innentől kezdve az egyháznak a korszaka van, valamikor Jézus visszatér és kész kifújt. Minden profécia Krisztus után 70-ben beteljesedett, mert Jézus azt mondta, ez az alapigéjük, erre építenek fel mindent, hogy mindezeknek meg kell lenni, míg ez a nemzedék el nem múlik, ez a nemzedék 70-ben ért véget, tehát ergo minden proféciának be kellett teljesedni, csak ők sem ismerték az idő szemléletet. És van a futurista megközelítés, látásom szerint ez a legbiblikusabb, ez azt mondja, hogy a Jelenések könyvében lévő események nagy része még nem következett be, az ószövetségi proféciák egy jelentős része még nem következett be, hanem lesz egy valóságos beteljesedése valamikor majd az elkövetkezendő időszakban. Jó, röviden, tömören ennyit. És akkor nézzünk néhány ábrát ezzel kapcsolatban. Ahogy mondtam, nem fogjuk végigvenni az egészet, csak tényleg tőmondatokban. Van az amillenista irányzat, ezek az allegórikusok szokták használni, hogy a nevében is benne van, tagadják az ezer éves királyságnak a létrejöttét, vagyis azt, hogy Krisztusnak lesz egy valóságos ezer évig tartó királyi uralma földön, amiben áldás alatt lesznek a nemzetek, ott lesz fel az egyház, és Izrael is benne fog lenni ebben az áldásban. Ők nagyon egyszerűen azt mondják, hogy a sátán megkötözése az azt jelenti, hogy jelen világkorszakban a sátánnak a hatalma korlátozott, nem tudja teljes mértékben kifejteni a hatalmát, ez részlegesen igaz az egyházzal kapcsolatban, a világgal kapcsolatban viszont nem. És azt mondják, hogy milyen nincsen ezer éves királyság, ezért a millennium, illetve a nyomorúság, ez párhuzamosan folyik, hiszen mindig van a Földön olyan hely vagy olyan terület, ahol üldözik a keresztényeket, ez részben igaz is, akár az arab országokat veszük, akár például Kínát vagy Észak-Koreát, és Izraellel abszolút nem számol. Ennek lett a teológia alapja az, hogy az Izraelről szóló proféciákat az egyházzal helyettesítették, tehát minden ószövetségi profécia, ami az eljövendő Izraellel kapcsolatban van, az csak az egyházzal szabad értelmezni, csak az egyházban fog vagy fizikális, vagy pedig spirituális módon beteljesedni, és ez volt a táptalaj annak, hogy Isten elvetette Izraelt, és az antiszemita teológiának is ez képezte az alapját, a protestáns teológia jó része ezt képviseli, és tulajdonképpen az egyház benne van a millenniumban, ami azzal kezdődött, hogy Jézus Krisztus eljött a földre, megszületett, elvégezte a megváltásnak a munkáját, és onnantól kezdve számolni kell az 1000 évet. Ahogy mondtam, a középkori teológia erre épült, és ezért volt az a sok csalódás, mert előbb azt mondták, hogy a 1000 évet, hát Jézus eljövetelétől kell számolni, akkor körülbelül Krisztus után 1000 mit lesz a világ vége, mert hát benne vagyunk az 1000 évben, és tudjuk, hogy 1000-ben volt világ vége. Nem volt. Aztán jöttek a teológusok, hogy egy kicsit csavarunk a dolgon, nem onnan kell számolni, hanem onnan számoljuk, hogy az egyház államvallás lett a konstantini fordulattól, akkor 1300-as évekre várták ezt az időpontot, utána mondták, hogy csak nem jó, a római birodalom bukásától kell számolni, 476-tól, és itt jön ez 1400-as évek közepe utáni időszak, és ez a folyamatos csalódás vezetett oda, hogy az emberek elkezdték ezt az egész teológiát megkérdőjelezni, és a legnagyobb probléma ezzel az volt, ezzel az egész teológiával, ha ez nem jó, akkor a katolikus tradíció sem jó. Miért? Mert erre építették fel azt, hogyha most a millennium időszak van, Krisztus uralkodik, akkor ergo a bibliai proféciák szerint az egyháznak kell uralkodnia a népek fölött. És ezért volt a pápaság és a császárság küzdelme sok esetben, mert a pápaság az volt a teológiai álláspont, hogy nekik kell uralkodni a nemzetek fölött, ők állítanak, döntenek és borítanak királyokat. És ahogy mondtam, ez a teológia dőlt meg, és ez szintén benne van az úrvacsorai dologban, náluk ugyebár a mise áldozatban, hogy amikor Krisztusnak a teste és a vére, a szimbólumok átváltoznak, akkor Krisztus fizikálisan, valóságosan megjelenik, ezekben a jegyekben, ott van benne, ezt hívják a parúzia az eukarisztiában, és éppen ezért, mert Jézus mindig ott van velük, ezért ergo Krisztus uralkodik, mert ott van benne az egyházban, és ott van lent a földön többek között velük. És utána ez majd valamikor véget ér, egyszer csak Jézus visszajön, egy ítélet lesz az utolsó ítélet, és utána majd be fogunk lépni az örökké valóságba. A következő irányzat a posztmillennisták, ami nevében is benne van, ezek vallják a millennizmust, és akkor azt mondják, hogy valóban lesz egy 1000 éves királyság, és a jelenések könyvében lévő események előtte fognak bekövetkezni. Itt kétfajta irányzat van. Az egyház korszaka elkezdődik, és a nyomorúság, illetve a milleniumnak az időszaka szépen egy kicsikét össze fog majd csúszni, és a millennium nem feltétlenül 1000 évet jelent, hanem egy hosszú békekorszakot jelent. Ez lehet, hogy 500 év lesz, lehet, hogy 1200 év, tehát vallják a fizikális valóságát a királyságnak, de a pontos időpontját elvileg nem tudjuk. A teológiai alapjának az volt, hogy a társadalom fokozatosan megjavul, hogy ha az emberek minél nagyobb számban megtérnek, újjászületnek, tehát egy csomó normális ember lesz idézőjelben, akkor a társadalom javulni fog, jobb lesz az erkölcs. Láthatjuk az ébredések idején is, a Velszi ébredésnél, a Skót ébredésnél, hogy rengeteg minden megváltozott az emberekben, a társadalomban, a bűnözési szokásokban minden. Tehát ebben volt valamennyi igazság, és ez volt az evangelizációs mozgalmaknak a hajtó ereje a 19. század végén. Ekkor kezdődnek a nagy ébredési mozgalmak, mert ez a teológia irányzat nagyon sok teológián helyet kapott, és azt mondták az emberek, hogy minél gyorsabban evangelizáljuk meg a Földet, hogy minél hamarabb eljöjjön az Isten királysága, csak ez az volt a probléma, hogy a kereszténység hozza létre a királyságot, mi magunk által vívjuk ki ezt a sok evangelizáció által, és nem Jézus Krisztus a saját erejéből és hatalmából. És ennek a teológiának a bukása mi lett? A két világháború, mert nem, hogy jobb lett a társadalom meg az emberiség, hanem a 20. században a két legpusztítóbb világháború és a legpusztítóbb zsarnoki rendszerek, a fasizmus, a kommunizmus, illetve a liberalizmus lépett, most a kettőnek a kombinációja. Jó, aztán van a történelmi premillenizmus, ez egy hasonló irányzat, ez abból indul ki, hogy Krisztusnak lesz egy eljövetele, hát az előbbiekben láttátok, hogy Jézus csak egyszer fog visszatérni, majd valamikor az idők végén, ezek már tanítják azt, hogy Krisztusnak lesz az eljövetele, hogy megalapítsa a királyságot, az egyház korszaka véget ér, belépünk a nyomorúság időszakába, és ennek a teológiának a lényege, hogy a társadalom egyre gonoszabbá válik, egyre rosszabb lesz a világ, és ezt a bibliai proféciákkal szépen összhangba lehet hozni. Ha megnézitek az 1 Timóteus 4-et, 2 Timóteus 3-at, 1 Tesszalonika 5-öt, 1 Tesszalonika 4-13, 18-at, és az ószövetségi proféciákat, akkor szépen lehet látni, hogy ebben nagyon sok igazság van, és fogok erről beszélni, hogy a társadalom hogyan torzul majd el erre az antikrisztusi világképre. És utána, amikor ez megtörténik, akkor ők Jézusnak második eljövetelét összekapcsolják az elragadtatással, vagyis ők azt tanítják, hogy a nyomorúság idejében itt lesz az egyház. Ezzel legalább 35 problémám van, ezt most nem fogom kivesézni, de a legnagyobb probléma az, hogy gyakorlatilag, hogyha Jézus akkor térne vissza, amikor az egyházat elragadja, akkor gyakorlatilag egy nap alatt a földidőszámítás szerint meg kell tenni azt, hogy a hívők elragadtatnak, Krisztus ítélőszékét megvesznek ítélve, megüljük a bárány mennyegzőit, és még jöjjünk is vissza a földre. Meg sok ilyen lesz még. Hát ők alapvetően vallják az 1000 éves királyságot, csak miután a gyülekezet átment a nyomorúságon, majd ennek véget ér, akkor majd be fogunk lépni az 1000 éves királyságból az örökké valóságban. És van a végső, ez áll hozzám, és egy picit a legközelebb, illetve eddigi tanulmányom során ez áll hozzám a legközelebb, ez a diszpenzacionalista premillenializmus, elég furcsán hangzik, meg csúnya neve van neki. A lényeg az, hogy ez a korszak elmélet, hogy felismerték azt, majd az Efézus levélből fog idézni hozzávaló igéket, hogy Isten ájonokban, korszakokban gondolkozik, és ezek a korszakok, amelyek egymás során vannak, ezek lesznek majd az utolsó időkben is meghatározóak, és ők világosan tanítják, hogy az Ószövetségben már Izraelnek a korszaka volt, jelenleg az egyház korszaka van, és a nyomorúság időszaka elől elragadtatik az egyház. Itt két álláspont van, az egyik azt mondja, hogy az elején fogja elragadtatni, elragadna az Úr az egyházat, a másik elmélet pedig azt mondja, hogy a közepén. Ha a közepén jönne vissza az Úr Jézus, azzal mi a problémánk? Hogy gyakorlatilag egy hétre ki tudnánk számolni, hogy mikor jön vissza az Úr, mert tudjuk, hogy a fele az 1260 nap a 7 éves szerződés aláírásától. De azt mondják, hogy a második 3,5 évben, a nagy-nagy nyomorúságban már nem lesz itt az egyház, és Jézus Krisztus megalapítja majd az 1000 éves királyságot, és majd a legvégén szintén belépünk az örökké valóságba. Jó, nagyon röviden és tőmondatokban nem fogjuk, ahogy mondtam, végigvesézni őket, de lehet látni azt, hogy a bibliai időszemlélet, ha nem a bibliai kijelentésen alapul, akkor nagyon sok téves teológiai irányzathoz és gondolkodásmódhoz tud bennünket elvinni. Ennek azért van egyébként lényeg és jelentősége, mert nagyon sokan a bibliai proféciák, illetve az utolsó időkkel nem csak hogy nincsenek tisztában, hanem félnek tőle. Tehát nem merik olvasni, mert sok nyomorúság, szerencsétlenség, meg probléma van, de ahogy mondtam nektek és idéztem Pál apostol, a 3 hetes tesszalonikai tartózkodás alatt nagyon-nagyon sokat beszélt ezekről az időszakokról. Pál fontosnak tartotta, hogy a gyülekezet tagjai készen várják ezt az időszakot, még úgy is, hogy Pál apostol a maga idejébe várta az elragadtatást, az első generációs apostolok a maguk idejébe várták az elragadtatást, és hogy mondtam, ez a hamis görög időszemlélet többek között azért is jött be az egyházba, mert a parúzia késlekedett. Péter hiába írja azt, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, hanem szeretné, hogy minél többen megtérjenek ebben a korszakban, a kegyelem és a egyház korszakában, de az emberek kicsit türelmetlenek voltak, és még Papias, Irénaeus, Tertullián még biblikusan látták a dolgot. Nagyon határozottan írtak az 1000 éves királyságról, különösen János apostolra hivatkozva, de később őket elhallgattatják idézőjelbe az egyházban, és az allegórikus alapelvek kerülnek elsősorban előtérbe. A keleti egyházról most mai alkalommal nem fogok beszélni, ez a nyugati egyháznak a teológiája volt. Jó, nézzük akkor Isten hogyan gondolkozik az idővel kapcsolatban, hogy meg tudjuk érteni a Bibliának a idézőjelben logikáját és a gondolkodás módját. 3 klasszikus görög kifejezés van, amit a időszakokkal kapcsolatban az idővel használ Isten, és van még 2, azokról majd valószínűleg a következő alkalommal fogok beszélni. Többek között az óráról, amiről itt János is ír, és van még a nap kifejezés, ami a Bibliában valamikor egy konkrét 24 órás időnapot napot jelent, valamikor csak egy 12 órás napot, mint egy adott napot, hiszen tudjuk, hogy a zsidó kronológiában nappal és éjszaka van a számítás szerint, illetve valamikor a nap egy hosszabb időszakot is jelent, például az Úr napja, az nem egy fix napot jelent, hanem az konkrétan azt jelenti, hogy Istennek az ítélete hogyan fog majd az utolsó időkben végbe menni a világon. Számtalan ószövetségi profécia lesz ezzel kapcsolatban. Van körülbelül egy olyan 70-80 kijelentés, és szerintem 10-12 alapot fogok csak kivenni ezekből, a többit majd saját személyes tanulmányozásra bátorítalak benneteket. Jó, tehát az első az ájon, a görög szavunk, ez azt jelenti, hogy világkorszak. Ez lehet egy meghatározott világkorszak, de lehet egy rövidebb időszak is. Olyan is szokott lenni, hogy bizonyos ájonokba bekerül még egy ájon. Isten fölötte van a térnek és az időnek, neki más az időszemlélete, nekünk van mérőóránk, de Istennek nincsen, és éppen ezért az ájonok ezek bizonyos időtartamot jelentenek, bizonyos korszakokat jelentenek, ebből származik a diszpenzáció kifejezés is, hogy Isten korszakokban gondolkozik, és jelenleg az utolsó még a kegyelmi ájonban, a kegyelmi korszakban élünk, ami a törvény korszaka után keletkezett. Nézzük meg néhány fontos alapigét ezzel kapcsolatban. Zsidók 1:1-2. Minek után az Isten sokrendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, akit tett mindenek örökösévé, aki által a világot is teremtette. A magyar biblia fordításunk itt nagyon pontos, egy vagy két olyan magyar fordításra találkoztam, ami szó szerint fordítja itt a görög szöveget, ugyanis itt nem a világ szó, nem a kozmosz kifejezés van a görögben, hanem az ájon kifejezés, és az is többes számban. Miről beszél itt az ige tulajdonképpen? Arról beszél, hogy Isten Jézus Krisztus által megteremtette a világkorszakokat. Máshol Pál úgy írja ezt a Kolossi levélben, hogy Krisztus által és Krisztusra nézve teremtetett minden, még az idő is, a korszakok is Krisztusban lettek megteremtve, tehát Isten az ura az időnek, és nem az idő van alárendelve, nem az idő rendeli magának alá Istent, hanem Isten a teljhatalmú ura ezeknek a korszakoknak, és mikor Isten megteremtette ezt a világot, és bekövetkezett előbb a szellemvilágban a bűneset, majd a földön, a kettő közötti átjárás, az örökké valóság és a földi idő között megszakadt, és ennek az egyik összekötő kapocsa lett az Ószövetségben, illetve az Újszövetségben, a mi vasárnapunk, de az Ószövetségben a sabbat volt az, ami összekötött a természet fölötti időt, a természetes idővel, ezért vannak különböző rendelkezések a szombattal kapcsolatban, az Ószövetségben majd ezt szépen meg tudjátok tekinteni. Tehát fontos, hogy ezeket a ájonokat, ezeket Isten teremtett és Krisztusban hozta létre, Krisztusra nézett, amikor meghatározta ennek az időtartamait, a hosszát, a kiterjedését, és ezért lehetett az, hogy Krisztus például az idők előtt már el lett rendelve, hogy majd ebben a kegyelmi ájonban, a Kairosz időben el fog majd érkezni, és meg fogja váltani a világot, pontosan azért, mert Isten Krisztusban teremtette meg ezeket, és éppen ezért ura az időnek is. A másik alapige 1 Timótus 1.17, az örökkévaló királynak pedig a halhatatlan, láthatatlan egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Itt azt jelenti ki a Biblia, itt az ájon kifejezés van, hogy Isten az ájonok királya. Tehát az ájonok fölött Isten uralkodik mindörökké. Itt nagyon hangsúlyozottan használja a görög kifejezés, hogy nem csak, hogy örökkévaló király az Isten, hanem az ájonok királya szó szerint ezt jelenti a Bibliában ez a kijelentésünk. A harmadik, 2 Korintus 4.4. Hát ahogy mondtam, hogy megtörtént a teremtés, Ádám és Éva valóságos szentségben is üntelenül lett megteremtve, és miután bekövetkezett a bűneset, a sátán hatalmat kapott arra, hogy a földön a bűneset következtében a halál és a pokol erői által befolyásolja az emberiségnek a történelmét. Éppen ezért van az, hogy már a bűneset után Isten megszabja a menetrendjét az üdvtörténetnek, a korszakok az üdvtörténetet jelentik, és ezért mondja itt az írás a 2 Korintus 4.4-ben, akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elmét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumnak világosságát, aki az Isten képe. Itt sem a kozmosz kifejezés szerepel, hanem az ájon. Ez mit jelent? Hogy a sátán csak ennek a világkorszaknak az Istene. Tehát nem a világnak az Istene, csak ebben a korszakban kapott még olyan hatalmat, amelyben lesz egy kifutás ideje, és tudjuk, hogy például a millennium időszakban, az 1000 éves királyságban, hol lesz a sátán, meg lesz kötözve, akkor már nem lesz ennek a korszaknak az Istene, nem tud befolyást gyakorolni az emberekre. A démonai is Bokra, Edom térségében, illetve Babilon térségében lesznek szépen majd evakuálva. És ebben a jelen korszakban a sátánnak a bűn miatt van hatalma a Földön még tevékenységet kifejteni. És ez egy nagyon érdekes feszültség, mert ugyebár úgy tanuljuk az írásokból a Jézusnak az utolsó beszédei kapcsán, hogy nekem aratott minden hatalom, hol menjen és Földön. És akkor mégis azt látjuk, hogy hát akkor a sátán mégis hogy tud, meg lefegyverezte a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, és a megoldás Pál apostol a zsidókhoz írt levélben vélhetően írta, mondja, hogy bár még nem látjuk, hogy minden alávettetett neki. És pontosan a sátának azért van még korlátozott hatalma, és az a korlátozott hatalmat azt értem, hogy az emberek most már meg tudnak térni, ki tudnak jönni a sötétség uralma alól. Ez az újjászületés, amikor az ember a bűnös elveszett állapotból be tud lépni az Istennek a királyságába, mert Isten korlátozta a hatalmát, viszont az emberek bűnei miatt, a nemzeteknek a bűnössége miatt, még a sátánnak a bűn miatt jogalapja van, hogy bizonyos hatalmát kiterjessze, és ezért kell imádkozni a mi atyánkban az, hogy jöjjön el a te királyságot, hogy ez az erő, ez a hatalom megtörjön. És a 7 éves időszak pont erről fog szólni, hogy Jézus Krisztus hogyan fogja felszámolni az antikrisztusi birodalmat, hogy az embereket bevigye az 1000 éves királyságba, a legtökéletesebb Istentől rendelt államformába, és beteljesítse az Izraelnek adott ígéreteit. Ezzel kicsit párhuzamos az Efézus 2:2, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Itt is az Ájon kifejezés szerepel, hogy az engedetlenség fiai ebben a korszakban a sátán uralma alá vannak rendelve, és ebből csak akkor tudsz kijönni, csak akkor tudsz egy jó korszakba kerülni, ha ebből a gonosz korszakból átlépsz a kegyelem korszakába. Ez a megoldás és ez a kulcs. És minden embert Isten ezért hív fel a megtérésre és az újjászületésre, hogy a türetlenség időszaka már nincsen. Zsidók 9:26. Mert különben sokszor kellett volna szenvedni a világ teremtése után, mint Krisztusnak, így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Ahogy mondtam, Jézus Krisztus eljövetelével kezdődik a tágabb értelemben véve vett utolsó időszak, az emberiség történelmének az utolsó időszaka, és Krisztus is az ájonok végén jelent meg, tehát eljött az az időszak, amikor Krisztusnak be kellett lépni a történelembe, amikor Krisztusnak el kellett indítani az utolsó visszaszámlálást az emberiség történelmével kapcsolatban, és tulajdonképpen a sátánnal való konfliktus is egy kozmikus pernek a része, ami 1 Mózes 1-től egészen a Jelenések 22-ig végig húzódik. Röviden összefoglalva, az időnek célja van, és nem céltalan körforgás, mint a görög kultúrában, hanem Isten minden időszaknak egy célt adott. Minden egyes célnak, minden egyes időszaknak megvan a maga célja. Ezek az ájonok vagy korszakok, ahogy korábban is mondtam, ezek bibliai korszakokban nyilvánul meg és jelentkezik a Bibliának a lapjain, és Isten azért adta ezeket nekünk kinyilatkoztatásul, hogy meg tudjuk érteni, hogy Isten hogyan és milyen módon gondolkodik az emberekről és az emberiségről. A második, meghatározott eseményeket ad meg a profécia, és nem időpontokat. Ahogy mondtam, talán Dánielt leszámítva, a proféták mindig eseményeket adnak meg. És éppen ezért mondja Jézus, hogy nem lehet kiszámolni, hogy ő mikor, meg hogy jön vissza, mert ahhoz bizonyos eseményeknek be kell következnie. Ezek lehet, hogy hamarabb bekövetkeznek, lehet, hogy később. A két esemény között nem is tudjuk, hogy sokszor mennyi idő telik el, és a mi szempontunkból annyiból vagyunk jobb helyzetben, mint az elmúlt 100 évben, hogy két kulcsfontosságú profécia vagy esemény most kezd beteljesedni, hogy Izrael állam egyrészt helyreállt, másrészt pedig az evangélium gyakorlatilag szinte már majdnem, nem azt mondom, hogy teljesen, de jó rész már az egész világon hallható, és ez két olyan esemény volt a bibliai proféciákban, amelyben jó eséllyel már a mi időnkben várhatjuk Jézus Krisztusnak a visszajövetelét. És a proféta időszemléletet is pont ez adja meg a bibliai kijelentések alapján. Az Abcsel 3:21-et inkább fel is olvasom, mert szerintem ugye kicsikét érdekesebb lesz. Abcsel 3:21. Kit az égnek kell magába fogadnia, míg mindaz időig, míg len újjáteremtenek mindent, amikről szólottak az Isten minden szent prófétái szája által elejétől fogva. Tehát a proféták is ezeket az ájonokat vizsgálták és figyelték. Péter apostol is azt írja, ott egy igeves felele maradt, az 1 Péter 1-ben van, hogy tudakozták a proféták, hogy melyik időkről szól, melyik ájonról jelenti ki a Krisztus bennük lévő szelleme, vagy pontosan milyen, ott nem az ájon szerepel, hogy milyen időkre jelenti ki Isten a Krisztusról szóló proféciákat. És nagyon sokszor a proféták olvasásánál az szokott problémát okozni, hogy a proféták ezeket az ájonokat sokszor együtt látták, vagy összecsúszva látták. Nagyon egyszerű példa, amikor Jézus a názareti zsinagógában van, tudjátok, hogy olvassa Ézsaiás proféta könyvét, és nem fejezi be az igeverset, az Úr bosszúállásának a napját kihagyja a messiási felkenetés után, mert az még majd a 7 éves időszakban fog bekövetkezni, és a két esemény között már közel 2000 év telt el. Tehát gyakorlatilag itt ezt a két korszakot, az ószövetségi törvénykorszakát, a messiás eljövetelének az időszakát, a felkenetését és majd a Jákob nyomorúságának az időszakát, az Úr haragjának a napját, a proféták együtt látták. Miért? Mert a proféták nagyon sokszor, amikor Istentől kijelentést kaptak, és nem szó érkezett hozzájuk, hogy mit kell leírniuk, akkor Isten nagyon sokszor a profétákat kiemelte ebből a térből és az időből, és az örökké valóságba emelte be, és ott adta neki a kijelentéseket. És ebben az örökké valóságban, ami a prófétát Isten felemelte, ebben a tér, az idő, meg társadalom, amik a Földön vannak, ott gyakorlatilag azok nem léteztek, és amikor ők ezeket a kijelentéseket leírták, akkor nem tudták, hogy ezek egyszeri események lesznek, vagy egy időben történik be, vagy a kettő között akár több ezer éves kijelentések is vannak. És éppen ezért van progresszív kijelentés a Bibliában, hogy a proféciák mindig egymásra épülnek. Csak a Jelenések könyvében közel 400 konkrét vagy inkonkrét utalás van az ószövetségi proféciákra. A Jelenések könyvében lévő események 80% az ószövetségi proféciákból levezethető. Tehát gyakorlatilag, amit János ír a Jelenések könyvében, és az Úr megsegít majd úgy nagyjából végig fogjuk venni a következő évben ezeket az eseményeket, akkor azt lehet látni, hogy szinte alig van valami, amit ne jelentett volna már ki az Ószövetségben Isten ezekkel az időszakokkal kapcsolatban. Tehát mindig fontos látni azt, hogy amikor ószövetségi proféciákat új szövetségben értelmezünk és olvasunk, hogy nagyon sokszor ezek a proféciák egymásra épülnek, egymást kiegészítik. Ezeket ne tévesszük sohasem szem elől, és mindig vegyük figyelembe. Természetfölötti események és üftörténet, ezek a szövetségek, amikor Isten ezeket a különböző korszakokat meghatározta, ahogy mondtam, azt is meghatározta, hogyan fog az emberekkel bánni. Most nem fogunk végigmenni az összes szövetségen és korszakon, csak tőmondatokba. Volt ugyebár a ártatlanságnak a korszaka, az ős szövetség, utána volt a lelkiismeretnek a korszaka, utána volt az illetve a gondviselésnek a szövetsége, volt az ígéret szövetsége, az ószövetség, a mózesi szövetség, volt Dáviddal egy külön szövetség ezzel kapcsolatban, majd az új szövetség, és majd belépünk majd az 1000 éves királyságba. És az az érdekes, hogy minden egyes ilyen korszakban nagyon sokszor Isten természet fölötti módon vezet be, vagy indít, és ítélettel zár le. Tehát a paradicsomi állapotnak, az ősszövetségnek a kiüzetés volt a vége, akkor a lelkiismert korszakának az özönvíz volt a vége, akkor a Noé korszakának, a lelkiismeret szövetségének, illetve a gondviselés szövetségének a bábeli zűrzavar volt az ítélete, Ábrahám története kapcsán a 10 csapás és a kivonulás Egyiptomból, Egyiptom területéről, a törvény korszakának a végét a Izrael elpusztulása, illetve a Jeruzsálemi templom pusztulása jelentette, és majd ezt az időszakot majd a 7 éves nyomorúság fogja lezárni, és még az 1000 éves királyság végén is lesz egy ítélet, amikor Isten majd Gog és Magog népét fogja megítélni. Tehát minden egyes ilyen korszakot Isten ítélettel zár le, és az érdekes az az egészben, hogy bizonyos bibliai korszakok átfedésben vannak egymással, ezért lehetett például az, hogy megszületik a gyülekezet, az egyház, kitöltetik a Szentlélek Krisztus után 30 vagy 32-be ki, hogy számolja, és utána még 40 évig működik az ószövetségi típusú áldozati rendszer. A két korszak egy picikét átfedésben van egymással, és bizonyos szellemi törvényszerűségek megmaradnak a különböző korszakokban. Emlékeztettek például arra, hogy Pál apostol mennyit vitázik például a galatákkal, hogy a galatáknak mi volt a legfőbb problémájuk? Hogy a kegyelem uralma alatt voltak, és visszamentek a törvény igája alá. Hát a törvény korszakának a törvényszerűségébe alámentek. Viszont van példa másik oldalról, az Ószövetségben a törvény időszakában Rákháb hitáltal belép a kegyelem időszakába. Dávid olyan dolgokat tesz meg az Ószövetségben, amit simán meg kellett volna kövezni, effort felvételétől elkezdve, hogy leül a Fridlád elé, meg ilyenek. Miért nem hal meg? Mert belépett a kegyelem uralm alá hitáltal. Tehát vannak ilyen átfedések a két területek között, és a mi célunk és feladatunk elsősorban az, hogy a kegyelem uralma alatt éljünk és maradjunk. Ahogy korábban beszéltem a krisztusi szabadság kapcsán erről, ne engedjük, hogy visszatérjünk ezeknek az elemeknek alá, amelyből Isten megszabadított bennünket. Jó. Következő a Kronosz. Ezt jól ismerjük, ebből számozik a kronológia szavunk, és a kronométer, ami a idővel kapcsolatban van. És még csak egy zárójelbe megjegyzem, hogy amikor a Jelenések könyvében szerepel az, hogy Jézus hamar vissza fog térni, íme eljövök hamar, ott a görög szöveg nem az időt használja, hanem a tachoszt, ami a sebességet jelenti. Hát ott nem az időfaktort használja a Biblia, hanem a sebességet, hogy Jézus gyorsan vissza fog jönni. A kronosz, ez a mérhető idő, vagy elfolyó idő, az égitestek mozgásával szokták általában mérni, ezt Isten meghatározta, hogy legyen ideje a napoknak, ünnepeknek, különböző dolgoknak az 1 Mózes 1:1-ben. Ezzel mérjük az életkorunkat, illetve a kronosz életkort is jelent, és a ősidőkben a animista vallások, illetve a politeista vallások azért tisztelték sokszor az ég csillagait, illetve ezekhez kapcsolódó démonokat, meg különböző bálványokat, hogy ezáltal áldást kérjenek tőlük, és meg tudják hosszabbítani az életüket. Ezért borultak le mindig az ég csillagai, meg különböző dolgok előtt, hogy ezzel az égitestek által irányított földi élettel valahogy harmóniába kerüljenek az univerzummal. Ma ez szintén nagyon divatos, ez a spirituális elmélkedés és ez a lebegés az univerzumban, meg minden ilyen dolog, ez is többek között ide vezethető vissza. Ez egy nem visszafordítható dolog, és amikor egy kronosz eltelik, az soha többé nem lehet visszafordítani. Tehát nem lehet nem megtörtént tenni dolgokat. Ezért csodálatos az egyébként, hogy a kegyelem által Isten megbocsátja a bűnünket, be tudunk lépni az Istennek a kegyelmi korszakába, Isten kegyelmi uralma alá, de nagyon sokszor a bűn következményeit, amit okoztunk azzal, amit elkövettünk, már nem tudjuk visszacsinálni. A kronosz pont egy ilyen dolog, hogy elmegy, és nincsen tovább. Nem tudunk vele rendelkezni. A görög mitológia szerint, ahogy mondtam, az Aion hajtja körbe-körbe. Tehát úgy képzelték el a kronoszt, hogy van egy nagy kerék, és az Aion mindig tekeri és hajtja. Ahogy mondtam, minden újra kezdődik, minden újjászületik, és minden kezdődik előről. Nézzük a legfontosabb kijelentéseket. Galata 4:4. Mikor pedig eljött a Kronosznak, az időnek a teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Tehát Isten elhatározta, hogy el fog jönni az az idő a történelem egy adott fix pontján, amikor be fog lépni a történelembe, és ez kronológiailag mérhető lesz. Tehát nem az volt csak, hogy Jézus egy átutazást tett a földön, bejött egy űrhajóval a légkörbe, ott a Golgotán áthúzott, és akkor minden rendben van, hanem valóságosan, fizikailag, testben megjelent az idő teljesség alatt, és szintén fontos, hogy a törvény alatt lett. Ez arra utal, hogy mondtam, a törvény ájonjában, a törvény korszakában jön el, és Jézus eljövetelével elkezd lezárulni a törvény korszaka, mert emlékezhetünk rá, hogy a törvény és a proféták meddig voltak? Bemerítő Jánosig. Tehát amikor már János fellép, azzal kezdünk kifutni a törvény korszakából, már jön Krisztusnak az eljövetele, az Isten királyságának a hirdetése, ami sajnos elhúzott a zsidóság mellett, mert elutasították a messiást. Éppen ezért, mielőtt Krisztus bejött az időbe, ezért Apcsel 17:30, e tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Vagyis a kronoszban van a tudatlanság időszaka, vagyis az emberek élhetnek egy bizonyos ideig Krisztus nélkül, élhetnek megváltás nélkül a tudatlanság időszakában, ezt Isten elnézi nekik, de amint tudomásukra jut, hogy lehet döntést hozni Krisztus mellett, felszólítja az embereket, Pál itt a aténi beszédében mondja ezt, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Tehát Isten elnéz a tudatlanságnak az időszakát. Ez még akkor is igaz, hogyha valaki hívőként olyan dolgokat tesz, amiről nem volt tudomás, hogy ez nem Isten szerint való. Ezt is elnéz Isten, nyilván bűnbocsánatot kell kérni. De Isten a tudatlansággal kapcsolatban teljesen más megítélésre helyezi azt az embert, akinek volt ismerete valamiről, és azt is, akinek nem volt ismerete ezekről a dolgokról. 1 Péter 4:2-3, hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralévő időt, mert elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járva festletségben, kívánságokban, részegségben, dobzódásban, ivásokban és undok bálvány imádásokban. Vagyis Péter miről beszél? Hogy az emberek Krisztus nélkül hogyan élik le az életük elfolyó idejét. Ha ezeket a dolgokat megnézitek, ezek a testi vágyak és kívánságok, ezek adnak átmeneti, fizikális, lelki, valamilyen szintű kielégülést az embernek, de Péter azt mondja, hogy most már így nem szabad élni. Megtértetek, újjászülettetek, és innentől kezdve már, ahogy a levelének a korábbi részében írja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, és Péter nagyon érdekesen azt mondja, hogy elfolyt idő. És ez a hívőknek mindig egy nagyon nagy tanulság, hogy az a kronosz, amit Isten adott nekünk, 70-80 év, 60 év, kinek mennyi adatik, az hogyan tesszük? Kifolyik a kezünkből az idő, vagy pedig megragadjuk ezt az időt? És értékekbe fektetjük be ezt az időt. Ha végén lesz egy kicsi időnk, akkor ezzel kapcsolatban még fogok beszélni. A harmadik pedig a Kairos, ez is egy jól ismert dolog. Ez tulajdonképpen hasonló a kronoszhoz, de azra a nagy különbséggel, hogy ez a Kairoszon belül van, illetve a Kronoszon belül van a Kairosz. Szó szerint azt jelenti, hogy különösen kedvező idő, jó alkalom, meghatározott időszak vagy időpont a Kronoszban ragadhatjuk meg. Vagyis olyan idő szaknyi esemény, sokszor egy pillanat, vagy nagyon rövid idő, ami vagy megragadunk, vagy el fog menni mellettünk. A görögök ezt nagyon érdekesen ábrázolták a görög kultúrában. Úgy ábrázolták ezt a Kronosz nevű, vagy Kairosz nevű istenséget, hogy elől dús haja volt, hátul pedig kopasz volt. És hogyha szembe jött veled, meg tudtad ragadni, de ha elment melletted, soha többet nem tudtad elkapni. Ne szerintett a Kairosz, hogy egy olyan adott pillanat, amire vagy lecsapsz, vagy el fog menni melletted, és nem fog visszajönni többet. Utolsó lehetőség sok esetben, nem mindig, Isten kegyelmezen is egy kicsikét fordított, mindjárt megnézzük, de alapvetően ezek a kairoszok olyanok, amik sokszor csak egyszer vannak az életben, és ha nem használod ki, nem ragadod meg, akkor el fog menni melletted. És nem lesz több esélyed és lehetőséged arra, hogy ezt megragad. Nézzük az abcsel egy hetet. Ezt mondta Jézus mármint az apostolainak a elmenetel előtt, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Miről van szó? A tanítványok a feltámadás után, a misszió parancs után meg vannak győződve arra, hogy Izrael királysága most helyre fog állni, el fog jönni majd teljesen a végső idő, meg minden ilyen dolog. De Jézus azt mondja, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket és az alkalmakat. Tehát az idők, érdekes, hogy mindegyik többes számban szerepel a görögben. Tehát nekünk nem azzal kell foglalkozni, hogy Jézus pontosan napra mikor fog visszatérni, vagy mikor milyen események lesznek, vagy várhatók. Ezeket nyilván lehet kutatni, de ezeket, ahogy mondtam korábban, mivel Isten az ájonoknak az ura, ezért Isten az atya a maga hatalmába helyezte őket. Hát az, hogy Jézus mikor fog visszatérni, mikor kezdődik az utolsó idők, a 7 éves nyomorúság, Izrael helyreállás és a különböző proféta idők beteljesedése, az mind az atya hatalmában van. Mi imádkozhatunk, hogy jövel Uram Jézus, a mi részünk ennyi, hogy várjuk vissza az Urat, imádkozunk az eljöveteléért, de az, hogy Isten mikor zárja le ezt a korszakot, ezt pontosan nem tudhatjuk. Egyetlen egy kijelentésünk van az időkkel kapcsolatban még a jelenések könyvében. Szintén egy nagyon érdekes dolog, mert a Dániel 12-ben is visszaköszön ez. Az idő angyala belép az időbe, az örökké valóságból, és Isten azt mondja, hogy idő többet nem lesz. Hát lesz, amikor Isten a Kronoszt le fogja zárni. És a kairoszok is meg fognak szűnni. Hát Isten ott a 7 éves nyomorúság közepén jelenti ki, hogy le fog telni a kegyelmi idő, és nem fogja tovább húzni az időt, mint ahogy most még a kegyelem időszakában. Még ez is térjen meg, még az is, még tolódik kifele a kegyelemnek a lehetősége. Tehát ezeket a kairoszokat, időket Isten a maga hatalmába helyezte. Nekünk annyi feladatunk van, hogy bölcsen kutassuk, keressük, vizsgáljuk ezeket a profétai dolgokat, de alapvetően ezeket az atya a maga hatalmába helyezte. Ez azért is érdekes megvizsgálni, erre most szintén ma nem fog sor kerülni, de amikor például Jézus beszél a Máté 13-ban, van egy ilyen példázat fúziója, hogy 7 példázatról beszél az Isten királyságával, illetve annak az eseményeivel kapcsolatban, akkor ennek a szakasznak a végén azt olvashatjuk, hogy egy profécia teljesedik be ezzel, hogy Jézus azáltal, hogy példabeszédeket mondott, ősrégi titkokat tárt fel. Ez azt jelenti, hogy amikor Jézus az Isten királyságára szóló titkokat kijelentette a példázatok által, akkor ezekkel tulajdonképpen az Isten királyságának az ősztörténeti eseményeit is, folyamatát is kijelentette. És ahogy mondtam, ez a 7 példázat, ha megnézitek, akkor ez az egyház történelemnek, vagy a kegyelem korszakának a 7 időszakát jelenti, és a vége majd a nagy szétválasztással fog véget érni, amikor jönnek az angyalok, és majd ő szét fogják válogatni. Az első az apostoli korszak volt, a jómagnak a vetése, a második korszak, mikor jön már a sátán, bekeveredik a görög filozófia és kultúra az egyházba, folyamatosan növekszik egymás, mert a jó és a rossz. Elemezétek majd szépen végig. Aki egy kicsikét mélyebben, extrában bel akar menni, az beszél össze a 7 gyülekezethez írt levéled és ezt a 7 példázatot, és szerintem nagyon sok érdekes dolgot meg fogtok tudni majd ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy még arra a 7 gyülekezetre majd később vissza fogunk térni. Efézus 1:10. Az idő teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek földön vannak. Ahogy mondtam, amikor Isten megteremtette az ájonokat a bűneset miatt, és a teremtés utáni bűneset miatt, az idő kiszakadt az örökké valóságból, lesz majd valamennyi kifutás ideje. A messiási proféciák megvizsgálása után messiási hívő zsidó rabbik is, és keresztény tanítók egy jó része is, egy 6000 éves időszakra datálja ezt az emberi történelmet, ami valamikor 2030-2050 körül záródik le, tehát reménységünk szerint meg fogjuk érni még az elragadtatást. Majd Illés proféciáról majd talán a következő alkalommal, vagy a harmadik alkalommal lesz majd szó. De itt a lényeg az, hogy Isten azt Szeretné, hogy a idők teljességének rendjére nézve, vagyis a kairoszoknak van egy rendje. Minden egyes ájonban meg vannak szabva az Isten által rendelt kairoszok, mert ő ennek az ura, és el fog jönni az az idő, amikor Isten ezeket majd össze fogja szerkeszteni, együtt lesz majd az örökké valóság, meg fog szűnni az idő, amiről beszéltem, ez lesz majd az új ég és az új földnek az időszaka, de ami a hangsúlyos itt igazából azt, hogy ezt Isten Krisztusban akarja egybe szerkeszteni, és tudjuk, hogy Krisztusban lett megteremtve az ájon, tehát gyakorlatilag minden vissza fog kerülni majd Istennek az irányítása alatt, és az Antikrisztusnak ez lesz majd az egyik legfontosabb tevékenysége majd az utolsó időkben, hogy ezt az egybeszerkesztést, ezt ő akarja majd végrehajtani a Földön. Ő akarja az egységes globalizmust létrehozni, ő akarja ezt a krisztusi munkát végrehajtani, és ha megnézzük Dániel proféciája, kicsikét előre szaladva a 2-3 hónappal következő dolognak, hogy megváltoztatja az időket. Az Antikrisztus még odáig elmegyen, hogy megpróbál befolyást gyakorolni az Isten által kirendelt időkre és időszakokra, és a Jelenések könyvében pontosan ezért olvashatjuk azt, hogy a sátán tudja, hogy kevés ideje van. Tisztában van Istennek az időzítésével, és ezért akar minél rövidebb idő alatt minél nagyobb pusztítást végezni, de majd mondtam az Antikrisztusi impérium természeténél, majd kicsikét részletesebben is fogunk beszélni. Tehát ez egy antikrisztusi dolog lesz, hogy amikor valaki ilyen nagy globális dolgokkal jön, egységes világgazdaság, egységes politikai rendszer, egységes társadalmi kultúra, egységes pénz, egységes internetes rendszer, meg csomó ilyen, ez mind egy ilyen gyanús dolog lesz, ha valaki mindent egy kézben akar összpontosítani. Márk 1.15, és ezt mondta Jézus, betelt az idő, elközelített az Isten királysága, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Vagyis amikor Jézus Krisztus eljött, az Isten által megígért proféciáknak egy döntő többsége beteljesedett. Van egy jó pár profécia nyilván, ami a második eljövetelével lesz majd kapcsolatban, de Jézus azt mondja, hogy az idő betelt. Itt szó szerint egy olyan kifejezés van, hogy az idő a kairosz teljességre jutott. Ahogy mondtam, a bibliai proféciák nem elsősorban időben, tehát időpontokban, hanem eseményekben gondolkozik, és ha megnézzük az ószövetségi proféciákat, amik előrevetítették a messiás megérkezését, ezek közül három kulcsfontosságú ilyen profécia van. Az egyik ilyen profécia az volt, hogy nem érkezik meg a messiás addig, amíg a királyi pálca és a jogar el nem vétetik Izraeltől. Ez Krisztus után 15-16 körül következett be, amikor a Sanhedrintől megvonták a legfőbb bírói ítélkezés jogát, a halálbüntetésnek a kiszabását. A második ilyen profécia volt, hogy el kellett érkezni az útkészítőnek, és tudjuk, hogy Jézus idejében megérkezett Bemerítő János, és a harmadik pedig szintén a dánieli proféciák alapján, hogy a negyedik birodalom időszakában fog majd a messiás megérkezni, és Krisztus előtt 63-ban Pompeius elfoglalja Jeruzsálemet, majd pedig Heródes halála után, illetve a fiainak a különböző zűrjei miatt teljesen római fennhatóság alá kerül Judea térsége, és innentől kezdve az idő beteljesedett. Minden egyes történelmi esemény, aminek addig be kellett következnie, az abban az időben összpontosult. Jézus természetesen szentlélekkel betelve végezte a szolgálatát, és az üzenete az volt, hogy elközelített az Isten királysága. Ez volt a kulcs mondata és a szolgálata Jézus Krisztusnak, hogy mivel az idő beteljesedett, az idő elkövetkezett, innentől kezdve az Isten királyságát kell hirdetni és képviselni. Nézzétek meg, hogy az utolsó időkben az egyház már nem ezzel foglalkozik rossz esetben, jó esetben ezzel foglalkozik az egyház. Mit mond Jézus a végidőkkel kapcsolatban? Isten királyságának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon. Tehát az utolsó időkben, az utolsó kairoszban majd azt fogjuk majd tapasztalni, hogy Isten országának azt a királyság evangéliumát hirdetik, amelyet Jézus Krisztus képviselt. A felkenetés általi szolgáltat, amikor az emberek valóságosan meggyógyulnak, az emberek megszabadulnak, az emberek hitre jutnak, újjászületnek, amit Jézus képviselt, ezt kell nekünk is hirdetni. És egy bölcs keresztény ezt is hirdeti. Nézzük a kairosz döntésével kapcsolatban milyen felelősségünk van. Nyilvánvaló, hogy ez talán a legfontosabb, mert ahogy mondtam, a kronosz az telik és folyik. Ahogy mondtam, nem tudom, kinek mennyi idő adatik, kinek mennyi az, amit Isten kimért, de azt lehet látni, hogy a kairosszal kapcsolatban viszont felelősségünk van. Az idővel kapcsolatban, amit Isten ilyen alkalmi időt ad, egy különleges, kedvező időt, ezzel nekünk felelősségünk van. Az első a megtérés nyilvánvalóan, 2 Korintus 6:2. mert ő mondja, kellemes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. Tehát a megtérés ez egy kairosz idő. Ki az, aki előre meg tudta mondani megtérés előtt, hogy mikor fog megtérni? Senki nem tudta. Miért? Mert annak volt egy kairosza. És azért mondtam, hogy Isten bele tud nyúlni ezekbe a kairoszokba, és nem görög filozófia szerint kell gondolkodni, mert bizony vannak olyanok, akikhez Isten szólt egyszer, szólt kétszer, fiatalon, és 60-70 évesen térnek meg az Úrhoz. 40-50 évvel később. És biztos hallottatok már ti is ilyen bizonyságtételt, amikor valaki idősebb korára tér meg, vagy 40-50 éves korában, hogy mikor megtért, hogy min bánkódik, hogy mennyi időt elvesztegetett. Mennyi kronosz kifolyt a keze közül, amit Isten nélkül élt le. Isten, azért mondom, hogy mi a kegyelem korszakában vagyunk, csak azt nem lehet tudni, hogy kinek mennyi kairosza van. Lehet, hogy valakinek egyszer szól az Isten, lehet, hogy valaki ezt kétszer-háromszor is szól, lehet, hogy valakit akár évtizedeken keresztül szólongat Isten, hogy magához hívja, ezt nem lehet tudni. Ezért mondja nagyon hangsúlyozottan, a kellemes kairoszban meghallgattalak, és az üdvösség, íme itt a kellemetes idő, itt az üdvösség napja. Nagyon sokszor ez egy napi esemény. Nincs tovább. Elmegy melletted. A kairosz a megtérésnek az ideje. Lehet, hogyha még úgy ülsz most itt, hogy nem az Úré vagy, lehet, hogy neked most van itt a kairoszod. És ezért mondja nagyon érdekes módon Pál apostol Timóteusnak a második levelének a negyedik részében, hogy hirdesd az időt alkalmas és alkalmatlan időben. Ott a görögben a kairosz szerepel, de úgy szerepel, hogy időszerű és időszerűtlen alkalmakkor. Mert lehet, hogy egy ige hirdetőnek nem alkalmas a prédikáció, mert mondjuk nem készül fel jól, vagy bármi valami van, de lehet, hogy aki hallgatja, annak kairosza van. És ezért kell mindenkor készen lenni nekünk is, hogy bizonyságot tegyünk a bennünk élő reménységről, mert lehet, hogy akivel éppen útközben összefutunk, vagy valami, az lehet, hogy neki egy kairosz idő lenne. De ha odafigyelsz az Úrra, akkor mások áldására, üdvösségére tudsz lenni, ha ebben a kairoszban odafigyelsz a Szentlélekre, és mások számára el tudod hozni a kellemes időt és a kellemes órát. A második ilyen dolog, fizesd meg az árát. Azt mondja az apostol, áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok, annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata. Itt arról van szó, hogy valamikor a kairoszért fizetni kell. Meg kell fizetni az árát annak, hogy Isten egy lehetőséget adott neked. Valamiről le kell mondanod, valamiről be kell fektetned, valamit háttérbe kell szorítanod, valaminek a sorrendjét fel kell cserélned, de ha Istentől kaptál egy kairoszt, egy jó dologra, akkor azt ne hagyd el, ne szaladj el mellette, ne fuss el mellette, hanem ragadd meg, fizesd meg az árát. Fizesd meg az árát ezeknek a dolgoknak. És pontosan azért, mert a napok gonoszak. Hát olyan időben élünk, amikor nem tehetjük meg azt, hogy a gonosz világ legyen lánk hatással, hanem a kairoszokat kell megragadnunk, amiket Isten ad elénk. A harmadik, vetés és aratás. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem langadunk. Itt van egy klasszikus görög kifejezés a maga idejében, a idios kairos, ez több helyen is szerepel még Istennel kapcsolatban. Ez is egy külön témát igényel, hogy Isten miket helyezett a maga hatalmába. Nyilván, ahogy mondtam, eléggé megszűrtem a mai alkalmat. De itt az a lényeg, hogy akkor fogsz tudni a maga idejében, a maga kairoszában aratni, ha előtte vetettél. Ez a vetés és aratás törvénye. Nem tudom, ismertek olyan gazdát, aki mondjuk most télen vetni akarja a búzát, és mondjuk január elsőjén aratni akar. Mit mondatok rá? Hát probléma van a torony csapádjal, tehát ott fent gondok vannak, hanem a vetés és aratás törvénye az, hogy befektetsz a jövődbe. És például a fiataloknak egy ilyen vetés a tanulás. Amikor Istentől kapsz egy kairoszt, hogy tanuljál, mert annak van itt az ideje, akkor tanulnod kell. Lehet persze mellette a kis fiatalos dolgokat tenni, de annak van az ideje, hogy befektess a jövődbe. Mert az a 8-10 év tanulás, vagy 4-5 év tanulás, attól függ, ki mit tanul, a következő 30-40-50 évet fogja meghatározni. Például. Vagy ilyen a gyermeknevelés, hogy a mai társadalom egyik legnagyobb problémája, hogy a idősebb szülők gyerekek nélkül vannak, mert nem foglalkoznak velük, unokák nélkül vannak, a nagyszülők, meg ilyenek. Pontosan miért? Mert nem fektettek be a generációba. Nem foglalkoztak időt a gyermekeikkel. Különösen 68-as generációnál látunk ebben problémát. Hát ahhoz, hogy aratni tudjál, ahhoz vetned is kell. Ha például az utolsó időkben, ahol majd lesz erről szó, rengeteg tévtanítás van, ha nem olvasod napon rendszerességgel a Bibliát, ha nem ápolod az Úrra való közösséget, akkor mit fogsz majd aratni? Mihez fogsz majd nyúlni? Mi lesz majd a szellemi tőkéd és kapacitásod, amikor 5-10 év múlva majd gyümölcsként ott kéne, hogy legyen az életedben. Nem véletlenül mondja Pál is a zsidókhoz egy levélben, hogy nektek már minek kéne lenni? Hát tanítóknak kéne lenni, azt mégis az alapdolgokkal kell foglalkozni. Ahhoz, hogy a jövő arassál, ahhoz be kell fektetned, ahhoz áldoznod kell arra, hogy legyen vetőmagod. Tetszett nagyon a Lakatos Péter legutóbbi szolgálatában ez a vetés, magvető történettel kapcsolatos dolog. Ez nagyon megragadta a lényeget ezzel kapcsolatban. Az adakozás is pontosan egy ilyen dolog. Hogyha azt akarod, hogy Isten megáldjon tégedet, akkor fontos, hogy a maga idejében tudjál vetni. Vessél bele az Istennek a királyságába, és arassál jó dolgokat. Még akkor is, és szeretném hangsúlyozni, mert a nyugati kereszténységben ez a kép van, főleg a Jótéri Evangélium alapján, hogy lehet, hogy üldözések lesznek, nehézségek lesznek, meg minden, de akkor viszont az az ige lép érvényben, hogy hova fogunk kincseket gyűjteni? A mennybe fogunk gyűjteni. A mennybe fogunk gyűjteni kincseket. Vedd észre, minek van az ideje. Prédikátor 3.1. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Nagyon érdekes, hogy itt, amikor beszél az írás, itt a Kairos szerepel a Septuagintában, vagyis Isten azt mondja, hogy nagyon sok látszólag természetes földi dolognak is megvan a maga Kairosza, de nem biztos, hogy a Kronosz alkalmas rá. Nagyon egyszerű példa, lehet, hogy fizikailag egy 18 éves lány vagy fiú alkalmas a házasságra, de ennek van most az ideje. Annak van most a Kairosza, hogy éppen férhez menjen, mert ő annyira szerelmes, hogy már a szívét ultrahang nélkül is meg lehet vizsgálni. És akkor így dobog benne a fiatalban. Nem biztos, hogy annak van most az ideje, mert most lehet, hogy éppen a tanulásra van ideje. Valaki éppen pihenni vagy lazítani szeretne egy fél évet vagy egy évet, biztos, hogy annak van most az ideje. Nem annak, hogy szolgáljál az Úrnak és befektessél az Isten királyságába? Vagy amikor éppen a békességnek az időszaka van, akkor neked mindenképpen mindenkivel össze kell veszni feltétlenül? Nem a békességet kéne ápolni? Ahogy itt nem veszük végig nyilván a Prédikátor 3-at, de ott a házastársi együttléttől elkezdve ott nagyon-nagyon sok mindennek megvan a maga Kairosza, ez házas körön érdemes lenne feszegetni, csak arra utalnék, hogy Pál mit mond a 1 Korintus 7-ben, hogy ideje van annak is, hogy önmagatokat egy időre megtartóztassátok önmagatoktól. Ennek is Kairosza van, hogy mikor van az, hogy egy házas párok ezt az időszakot is ilyen sikeresen átviszik. Vagy például ideje van annak, hogy a szomszédról egy 8 személyes vagy 10 személyes autót vett, akkor neked már egy dömpert kell venni, és akkor veszel fel egy csomó hitelt. Biztos, hogy ennek van itt az ideje. El kell ezeken gondolkozni. Ha a szomszédodnak kicsit nagyobb háza van, mint neked, akkor kis sufnit húzzak már fel, hogy legalább papíron nagyobb legyen egy kicsit, hogy ez a fajta materialista gondolkodásmód, hogy ennek van most az ideje itt. És nézzétek meg, a Bibliában nagyon sok olyan személy van, akik nem ismerték fel ezeket a kairoszokat, és olyan rossz döntéseket hoztak, amik sokszor nem csak a személyes életüket, hanem az utódaiknak az életét, sőt a nemzetüknek, a társadalmuknak a történetét is tönkretették. Csak nagyon-nagyon röviden az idő elmúlása miatt, lassan kifutok a Kronoszból, de még szerintem azért Kairosz van. Az egyik ilyen történet, biztos ismeritek Elizeus történetét, amikor meggyógyítja a szíriai Naamánt. És hát a szíriai Naamán ugyebár egy komoly hadvezér volt, jelentős vagyonnal, hát ő, mint egy úgymond világi ember, kifizetné ennek a gyógyításnak a költségét, nyilván az ő TB-je az rendben volt, ezzel nem volt probléma, aktuál politikára egy kicsikét kitekintve, és akkor mit mond neki Elizeus, hogy neki erre nincsen semmilyen szüksége. Igen, ám de ott van a szolgája, Géházi, aki rájött arra, hogy itt bizony Kairosz van, csak a gazdám egy kicsikét nem volt annyira anyagilas, nem volt jóléti evangélista a drága. Hát használjuk már ki ezt a dolgot. Utána megy Naamánnak, és mondja, hogy te figyelj már, hogy jött két proféta fiú, és akkor hát csak kéne nekik valami kis ruha, meg mit tudom én, és akkor nagy szerényen kér egy talentum ezüstöt, ez kb. 45-50 kiló volt. Aztán Naamán valószínűleg nem sok rábeszélése két talentum ezüstöt ad neki, de kb. Egy mázsa ezüstöt, nem vett, hogy két katonája kíséri a házába, gyorsan el is dugja, és amikor Elizeusra találkozik, mondja Elizeus, hogy hol voltál? Hát ez sehol nem voltam, hát csak itt mászkáltam így meg úgy, és akkor ezt mondja Elizeus, ez nagyon érdekes, a 2 királyok 5. részében ő pedig ezt mondta neki, nem ment el az én szívem veled, mikor az a férfiú leszállott a szekerekből eléd. Most van az ideje, hogy szerez ezüstöt, és hogy végy ruhákat, olajfákat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgákat és szolgáló leányokat. Azért rád és a te magodra ragad Naamán poklossága mindörökké, és kiment ő előle megpoklosodva, mint a hó. Mi volt a lényeg? Most van az ideje, hogy felhalmozzál egy csomó dolgot. Most van az ideje ebben a végidőben, hogy minél gazdagabb legyél, minél vagyonosabb legyél, minél több szolgálólányod legyen. Géházi eltévesztette a Kájroszt. Elizeus világosan látta. És ez még az utódaira is hatással volt. A másik ilyen történet szintén jól ismert, Ageus prófétának a könyvében olvashatunk erről. Izrael visszatér a fogságból nagy örömmel, és különböző dolgok miatt megáll az úrházának az építése, és ekkor mondja ezt a próféta: ideje nektek, hogy ti mennyezetes házakban laktok, holott ez a ház romokban áll. Most ezért ezt mondja a seregek ura, gondoljátok meg jól a ti utaitokat. Izrael életében nem annak volt a kájrosza, hogy a saját házaikat építsék az Úr templomára összegyűjtött alapanyagból, hanem az úrházát kezdjék el felépíteni. Annak volt ott a kájrosza, hogy minél hamarabb elkezdjék az Isten tiszteletet a visszatért zsidóságban, nem vették észre ezt az időt, és úgy voltak vele, hogy hát akkor most a mi házunkat építjük. Minél magasabb, minél szebb legyen, cédrusfa, libánoni, az a biztos, vagy különböző sittinfa, és akkor ezeket szépen, amit a templom építésére összehordtak, ezeket szépen úgy svázba haza vitték, mint annak idején a szocializmusban csináld magad mozgalom, csak nem készen vitték haza, hanem úgy apránként, mert ugyebár a szocialista terminológia szerint minden köztulajdon, tehát én csak a magam részét viszem haza a közösből, tehát ez tulajdonképpen nem számít lopásnak jogi, társadalmi értelemben. Tehát ez a lényeg, hogy értsétek meg, hogy amikor Isten ad egy kájroszt az életedbe, akár a tanulással kapcsolatban, házastársal kapcsolatban, munkahelyel kapcsolatban, szolgálattal kapcsolatban, és az Úrtól van, akkor azt ragad meg. Ne engedd, hogy elmenjen. Lehet, hogy Isten egy új dologra akar téged irányítani, be akar vinni egy másik dologba, de te óckodsz, tiltakozol, mint ahogy a nagybacsora idején is, én most földet vettem, elmegyek megnézni, most ezt vettem, most azt vettem, amaszt vettem, elmulasztották az üdvösségnek a lehetőségét. Mert azért, mert látszólag volt fontosabb világi dolog. És hogyha ilyen kájroszokban gondolkodtok, akkor megélhetitek azt, és remélhetőleg megéljük azt, hogy az élettel betelve fogunk meghalni. Vagy éppen elragadtatni. Tehát ez nagyon fontos, hogy vegyük észre, hogy éppen minek az ideje van az életünkben, minek van prioritása, mi az, amit az első helyre kell tenni mindenképpen, aminek minden más meg kell előznie. Mert Istentől kaptunk egy kájroszt, kaptunk egy lehetőséget. És ez sokszor igaz a gyülekezet életére is. Egy evangelizációs lehetőség, egy szolgálati lehetőség. Egy új ajtó nyílik valahol, és ha a gyülekezet nem lép, nem megy be, nem teszi a dolgát, akkor lehet, hogy egy más népnek fogad, nem más közösségbe fogja Isten ezt a kájroszt felvillantani, és fogja az ajtót megnyitni, és mi annál szegényebbek leszünk. Nagyon sok áldástól tudunk elmaradni, hogyha ezeket a kájroszokat, ezeket a döntéseket nem jól hozzuk be. És akkor a következő alkalommal pedig majd az Antikrisztus személyiségével és a pszichogramjával szeretnék foglalkozni. Ha pedig az Úr addig esetleg visszatér, akkor kellemes elragadtatást kívánok.